Megnyílnak a legendás, vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma.
Jó napot kívánok! Kiállítás, azaz egy kiállítás első fele nyílt meg a napokban Visegrádon, a Salamon toronyban. A digitális legendárium jóvoltából elkészült ciklus a 11. század egy kevésbé közismert korszakát dolgozza fel a koronázási palás stílusában, szinte képregényszerűen.
Ezért is fordultunk a digitális legendáriumunk a csoporthoz, és igazából mi lepődtünk meg legjobban azon a nagy lelkű felajánlásukon, hogy hát látva a múzeum anyagi nehézségeit úgy döntöttek, hogy a saját anyagi forrásaikból, saját energiájukból, saját erejükből megcsinálják ezt a kárpitot.
Hogy miért élte meg nekünk? Azért, mert ez egy szép munka, és az, hogy most ilyen állapotok vannak itt a múzeumi szférában, az minket ilyen szempontból nem kötött meg. Úgy döntöttünk, hogy a feladat szép. Szerintem azt elmondhat, hogy mindenki ez a cégben közel áll, ez a 11-13. Század, meg ez egy hálás téma, mert kicsit absztraktan lehet megfogalmazni a különböző cselekményeket, amiket papírra, illetve hát monitorra viszünk.
Ezután Zalavára indulunk, ahol már a 30. ásatási évad kezdődött el. Bár a templom a homokbányászat áldozatául esett, a Vencés kolostornak még azonosíthatóak a maradványai.
Most már látjuk azt, hogy hiába reménykedtünk abban, hogy az alapárkokat valamilyen szintig megtaláljuk, mert oly mértékig elpusztult, hogy most már gyakorlatilag ebből semmi nincs meg. Még mindig találtunk sírmaradványokat, tehát úgy sírmaradványokat, hogy egy csontváznak fele harmada megvan, és ebből rekonstruálni lehet azt, hogy merre és hogyan feküdt a halott, és hát ezeknek a mélységadatai mutatják azt, hogy azok már a hajdani templom alapárkának az aljától is mélyebben vannak.
Hallhatnak egy eddig alig ismert középkori klímaváltozás következményeiről is.
Nagyon durva éghajlatváltozás következett be éppen a 10. században, és ez nem csak Zalavár Várszigetet érintette, vagy a Zalavölgyét érintette, hanem érintette egész Közép-Európát, a mai Ausztria területétől kezdve Csehország, Morvaország területéig. Ez régészeti módszerekkel és különböző természettudományos módszerekkel nagyon szépen kimutatható, és a kutatások éppen az utóbbi évtizedben erősen koncentráltak erre az időszakra.
Végül Szigetváron járunk, ahol néhány hete új, élményközpontú kiállítás várja az 1566-os ostrom iránt érdeklődő látogatókat. Amit busznak látunk, az valójában időgép.
A legfrissebb térképen mutatja, hogy pontosan az ostrom melyik része mikor, hol történt. Ez ugye teljesen más már ahhoz képest, mint amit mondjuk 11 néhány évvel ezelőtt elmagyaráztunk a vendégeknek. Most már tudjuk, hogy nem úgy volt, hanem úgy, ahogy ezen a képen itten láthatjuk.
Ez lesz tehát ma a Közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Visegrádon Buzás Gergellyel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával és Hajnal Ödönnel, a digitális legendárium ügyvezető igazgatójával beszélgettem. Néhány perccel ezelőtt nyílt meg egy kiállítás itt Visegrádon a Salamon toronyban, pontosabban egy tervezett kiállításnak még csak egy részlete?
Igen, hát ugye bonyolult történet, hiszen eredetileg egy magyarországi vikingek történetét bemutató kiállítást terveztünk, és ahhoz a kiállításhoz merült fel egy ötlet, hogy hát tulajdonképpen az egyik legvikingebb magyar királynak, első Andrásnak a történetét mutassuk be, egy szintén a vikingekhez kapcsolódó műalkotásnak, a híres bajói kárpitnek a mintájára, egy 11. századi kárpit stílusában, mint egy képregényként. Aztán maga a viking kiállítás sajnos nem tudott megvalósulni, viszont ez a kárpit elkészült, és hát az a tervünk, hogy e köré, a kárpit köré fogunk építeni egy másik kiállítást, ami viszont kifejezetten első Andrásról és az ő fiáról, Salamonról fog szólni. Tehát így nem a viking kiállítás részeként, hanem egy új kiállítás első elemeként mutattuk most be ezt az első András kárpitot.
Itt van fölöttünk ez a kárpit, és hát tulajdonképpen félig körbeöleli belülről a tornyot, a Salamon tornyot. Összesen hány képből áll, és milyen hosszú?
Ez 16 képből áll, és 16 méter hosszú.
Meglehetősen erőteljes stílusa van, tulajdonképpen mindenhol egy adott elem keretezi a külön képeket. Honnan vették ezt a mintát?
Ez a minta Szent Istvánnak a koronázási palástjáról lett lemásolva tulajdonképpen, és igyekeztünk a színvilágot is ehhez igazítani, de itt azért eltértünk tőle, hogy ez legyen egy különálló alkotás, és a másik inspiráció az meg a Bajói Kárpit volt, ami a felkérésben is szerepelt, hogy ahhoz hasonlatosan oldjuk meg a feladatot.
Ezt a 16 jelenetet önök választották ki? Tehát megkapták a forgatókönyvet, hogy mit rajzoljanak, vagy pedig azt mondták, hogy csináljanak egy képregényt?
Nem, ezt Gergelytől kaptuk a forgatókönyvet, és ő határozta meg, hogy miről szóljanak az egyes jelenetek. A mi művészi szabadságunk abból állt, hogy a rajzi megjelenítést szabadon fogalmazhattuk meg, de természetesen ezt is utólag Gergely ellenőrizte, hogy minden rendben legyen.
Ez ugye 16 darab kép, de tulajdonképpen az egész 11. századot meg lehetne csinálni ebben a képregény stílusban. Gondoltak rá, hogy esetleg folytassák ezt a munkát?
Hát gondoltunk rá, de ez forrásokat igényelne, mert ennek a Kárpitnak a megalkotása az körülbelül egy hónapi munkát vett igénybe, kicsivel több, mint egy hónapi munkát, és ez ugye csak 15 évet ölel föl, hogyha ezt felszorozzuk ugye 6-tal körülbelül, vagy 7-tel, akkor az majdnem egy éves periódust merítene ki a cég életében.
Ugye manapság nem könnyű a múzeumoknak, hiszen egyre kevesebb anyagi forrás áll rendelkezésre ahhoz, hogy új és valóban a közönség figyelmét lekötő kiállításokat csináljunk. Gyakorlatilag ugye mi is ezzel a csapdával álltunk szemben, hogy hát itt van a nagyon megnövekedett, nagyon nagy látogatóforgalom, nagyon nagy érdeklődés Visegrád, ugye most konkrétan éppen a Visegrádi Nemzetközi Palota Játékok nyitó napján vagyunk, amikor mint egy 20 000 látogató várható itt a következő 3 napban, és akkor nincsenek meg azok az anyagi forrásaink, ami ehhez méltó kiállításokat csináljunk, és hát ezért is fordultunk a digitális legendáriumunk a csoporthoz, és igazából mi lepődtünk meg legjobban azon a nagy lelkű felajánlásukon, hogy hát látva a múzeum anyagi nehézségeit úgy döntöttek, hogy a saját anyagi forrásaikból, saját energiájukból, saját erejükből megcsinálják ezt a Kárpitot. Én azt gondolom, hogy ez egy tényleg egy példaszerű, nagyon szép együttműködés egy múzeum és egy alapvetően üzleti vállalkozásként működő cég között. Valóban szakmai egyeztetésektől kezdve a művészi koncepció egyeztetéséig mindenben nagyon gördülékenyen tudtunk együtt dolgozni, és hát így tulajdonképpen egy olyan műalkotás jött létre, ami nagyon gazdagítani tudja a múzeumot, gazdagítani tudja ezt a jelentős eseményt, ami az idei visegrádi palotajáték, és hát szerintem a digitális legendárium munkacsoport is úgy vettem, hogy nagyon élvezte ezt a munkát, hogy végül is ők is gazdagabbak lettek egy értékes munkával, egy értékes tapasztalattal.
Miért érte meg egyébként a digitális legendáriumnak megcsinálni ezt ingyen? Hogy elnézem, maga a kivitelezés sem lehetett olcsó, hiszen hogyha ez 16 méter hosszú, akkor legalább 16-20 méternyi lehet a felülete. Gondolom, ezt ki kellett nyomtatni, és ahogy látom, ez valamilyen nagyon míves anyagra készült.
Hát a nyomtatást ezt nem mi intéztük, úgyhogy arról én nem tudok sajnos nyilatkozni. Mi a nyomdával ugyan felvettük a kapcsolatot, hogy technikailag minden rendben legyen, de ennél többet nem tudok. Hogy miért élte meg nekünk? Azért, mert ez egy szép munka, és az, hogy most ilyen állapotok vannak itt a múzeumi szférában, az minket ilyen szempontból nem kötött meg. Úgy döntöttünk, hogy a feladat szép, és egyébként is szoktunk ilyen jellegű pro bono munkákat elvállalni. Ez is egy azok közül, ráadásul ezt még tényleg nagyon is szerettük csinálni. Szerintem azt elmondhat, hogy mindenki ez a cégben közel áll, ez a 11-13. Század, meg ez egy hálás téma, mert kicsit absztraktan lehet megfogalmazni a különböző cselekményeket, amiket papírra, illetve hát monitorra viszünk.
Meddig lesz majd látható itt a Salamon toronyban ez a hát tulajdonképpen 11. századi képregény?
Hát első ütemben egy évig tervezzük, tehát az a tervünk, hogy augusztusban megnyílan a hozzá készülő Első Andrást és Salamon történetét bemutató kiállítás, és ez a kiállítás ugye a jövő évi palota játékig nyitva lesz és látható lesz, de mindenképpen azt szeretnénk, hogy ez a nagyon szép Kárpit, ez ne tűnjön el egy raktárban, hanem ez gyakorlatilag állandóan látható legyen. Azt hiszem, hogy ennél jobb helyen, mint a Salamon torony, ami ugye András fiáról van elnevezve, nem is lehetne ennek a Kárpitnak, tehát mindenképpen helyet fogunk a toronyban találni az állandó bemutatására is.
A visegrádi Salamon toronyban Buzás Gergellyel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával és Hajnal Ödönnel, a digitális legendárium ügyvezető igazgatójával beszélgettem. Hamarosan Zalaváron folytatjuk a műsort.
Közkincskereső Kovács Oliverrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma.